Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Délelőtt Nagymaroson, azután pedig Kismaroson ellenőrizte Orbán Viktor az árvízvédelmi munkálatokat. Rétvári Bencével, a térség országgyűlési képviselőjével közösen tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. A kormányfőnek a vízügyesek és a katasztrófavédők azt jelentették, hogy Nagymarosnál rövid szakaszokon bekötések lezárásánál szükség van homokzsákos zárásra. A védművek kiépítése folyamatos, az árvízvédelmi fal kiépítettsége 100%-os, a mobilgát minőség ellenőrzése és szivattyúk telepítése zajlott éppen délelőtt. A szivattyúk a lezárt belterületi csatornákból vezetik a vizet a Dunába. Kismaroson is folyamatosan zajlik a munka, közel 100 000 homokzsákot használtak már fel, a védművek kiépítettsége 70%-os. A vízügyeseken kívül 600 katona, tűzoltó és önkéntes is segíti a védekezést. A Dunai árhullám a reggeli órákban már DV-nél tartott. Budapesten várhatóan szombat délután este tetőzhet majd a folyó, a 2013-as vízállásnál 40-50 cm-rel alacsonyabban, 846 centin. A budapesti rakpartokat majd valamikor a jövő hét második felében nyithatják újra. Láng István vízügyi főigazgató tájékoztatott arról, hogy az előző éjszaka megnyitották a lajtai víztározót, a vízállásban ennek szinte rögtön látható eredménye volt. Azt mondta, a klímaváltozás hatására keletkezett ciklonok mozgását és hatását nehéz megjósolni, de megoldották ezúttal ezt a feladatot. Csütörtökön Moson-Magyaróvárnál tetőzik a folyó, a munkában bő 1600 katona vesz részt, létszámuk 4000 fővel is emelhető naponta, amennyiben erre szükség van. Problematikus helyszín a Margit-sziget, ahol a sakkolimpiára érkezett sportolók laknak, részben az ő számukra a belügy biztosítja a ki- és bejutást az Árpád híd felé. Budapesten a Battyányi téren a 2-es metró bírja a nyomást, és bár a szivárgást nem tudják megakadályozni, szivattyúzással és a víz elterelésével kezelni tudják a helyzetet, persze amennyiben baj lesz, a metrót leállítják. Az odabefutó hév nem is megy el a Battyányi térig, reggel óta a Margit hídnál leszállítják az utasokat. Napjainkban hajtóvadászat folyik a migrációt elutasító politikusokkal és kormányokkal szemben, ennek része a határvédelme miatt Magyarországra kirót gigabírság és a Matteo Salvini olasz miniszterelnök helyettesekért 6 éves börtönbüntetés is, szögezte a külgazdaság és külügyminiszter. Szijjártó Péter emlékeztetett, Salvini felelős politikusként úgy döntött, megvédi a hazáját és csupán érvényt akart szerezni a jogszabályoknak, amelyek értelmében minden ország maga határozhatja meg azt, hogy kiléphet a területére. És ha valakit ezért börtönbe akarnak küldeni, akkor tényleg az ember már nem tudja, hogy a józanész elvesztésének milyen minősített szintje van Európában, fogalmazott Szijjártó Péter. Az Európai Uniós bővítéspolitikával kapcsolatos brüsszeli képmutatásba illeszkedik az Európai Bizottság elnökének azon döntése, amelynek értelmében Várhelyi Olivér nem folytathatja munkáját a területért felelős biztosként, közölte a tárcavezető. Emlékeztetett, a Nyugat-Balkán államai átlagosan 14,5 éve várakoznak az EU-tagságra, ami jól mutatja, hogy a közösségben a többség a bővítés ellen van. Kritikus területeken sikerült összekötni Magyarország és Szerbia gazdaságát, és ezáltal mind a két ország ellenállóbbá vált a válságokkal és a veszélyekkel szemben, jelentette ki Szijjártó Péter, miután a szerb gazdasági miniszterrel folytatott megbeszélést. Ezzel kapcsolatosan pedig azt hangsúlyozta, mindkét ország gazdasági stratégiája a nemzeti érdek érvényesítésére épül. Naponta több mint 20 millió köbméternyi földgáz érkezik hazánkba Szerbián keresztül. Szinte egy időben több ezer személyhívókészülék robbant fel Libanonban. A rendkívüli előkészítést igénylő akció célpontjai a Hezbollah síta terrorszervezet vezetői és aktivistái voltak, az akciót az izraeli titkosszolgálat hajthatta végre. A legutóbbi adatok szerint mintegy 4000 sebesültje van a támadásnak, köztük 800 súlyos, valamint legalább 12-en életüket vesztették. Az áldozatok között van Irán beiruti nagykövete is, aki az arcát érő robbanás következtében elveszítette a látását. A sérülések jellegéből szakértők arra következtettek, hogy a készülékekbe néhány gram katonai célú speciális robbanóanyagot helyezhettek el, amelyet a készülék akkumulátorának hirtelen túlhevítésével hoztak működésbe. Közben az AP hírügynökség arról számolt be, a Libanonban és Szíriában felrobbantott személyhívókat egy budapesti cég gyártotta. Végül az időjárásról. Északon, északkeleten több lehet a felhő a folytatásban, másút majd a napsütés lesz túlsúlyban, csapadékra nem kell számítani, többfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
Kopertinói Szent József, Minorita, áldozópap. Kopertinóban született 1603. június 17-én. Osimóban 1663. szeptember 18-án halt meg, ekkor 60 éves volt. A nápolyi királyság egyik Isten háta mögötti falucskájában született, olyan szegény szülőktől, hogy amikor várandós édesanyja látta, hogy megint jön a végrehajtó, akkor az istállóba menekült, és ott szülte a világra József fiát. Gyermekkorában nagyon kiütközött belőle édesanyja hevessége. Egy alkalommal késsel támadt valakire, ezért édesanyja, miután összetört rajta egy botot, egész éjjelre kizárta a házból. József gyenge tanuló volt. Sokkal jobban vonzotta a templom, mint az iskola. Sokszor látták önmagába mélyedve, érzéketlenné válva minden iránt, ami körülötte történt. Ez később valódi extázissá fokozódott. Már 7-8 éves korában önkívületbe esett. Társai tátott szájúnak csúfolták. Ez időtájt sokat betegeskedett. Gyógyulását követően 17 éves korában belépett a helyi kapucinus kolostorba. Gyenge egészsége, a kolostori munkában való hasznavehetetlensége miatt 8 hónap múlva elbocsátották. Nagy lelki fájdalommal járt ez, de szerencsére kisebb akadályok után szolga lehetett egy minorita kolostorban. Ott tanult meg írni, olvasni, s őszinte és becsületes életért fölvették a rendbe is. 1628-ban pedig pappá szentelték. Cupertino mellett a Santa Maria de Grotella kolostorba osztották be. Semmi rendkívülit nem tett, mégis árad belőle a belső jóság, szeretet és fény. Sokszor esett extázisba, órákig lebegett. Repülni is nem egyszer látták. Egy alkalommal az egyik kolostorban egy festmény olyan hatással volt rá, hogy amikor elment mellette, fölrepült a megfeszített képéhez, és mintha szoborként odaerősítették volna, hosszú ideig ott maradt. Máskor szentmiséje közben emelkedett fel, akár fél métert is. Az is megtörtént, hogy társával belépett egy templomba, s az ének hallatára fölemelkedett, de magával ragadta társát is, és előre repült vele a szentségházhoz. A fizikusok mind a mai napig nem találnak lebegéseihez elegendő magyarázatot. Sok kíváncsit vonzott magához. Az egyik egyházi elöljáró ezeket írta róla. Egy 33 éves ember a messiást játsza, egész tömegeket vonz maga után. Az inkvizíció Nápolyba idézte, onnan pedig Rómába. Semmit sem tudtak rábizonyítani, semmi rosszat, de megtiltották, hogy nyilvánosan éljen, így 1639-ben Assisi Szent Ferenc sírtemploma melletti konventbe került. 11 évig élt Assisiben. Az extázisok folytatódtak. Megtörtént, hogy szerzetes társa reggelenként a templomban, ahol imáit végezte, félholtan találták, a sátánnal viaskorott. Ennek ijesztő alakját gyakran testet öltötten is láthatta József. Elég volt számára, ha Jézusról vagy Máriáról hallott, azonnal elragadtatásba esett, aztán többé nem érzett semmit. Szentmiséi sokszor 5 órán át is tartottak. Az egyik virágvasárnap, amikor a passióban énekelték, keresztre vele összeesett, s kevés hián múlt, hogy meg nem halt. Igazi élete a nagy Isten szeretetben állt. Sokszor énekelt, szerette a zenét, gyermekkorában első extázisa, elragadtatása is a zenére történt. Ezért később megtiltották neki, hogy részt vegyen az énekes miséken és a körmeneteken, mert az ének hallatára biztos, hogy extázisba esik. Távolból megérezte, hogy egy rendtársa veszélybe került. Előre megmondta, hogy meghalt a pápa. Aki vele találkozott, annak föl kellett készülnie arra, hogy belelát a lelkébe. Bíborosok, előkelő emberek ajánlották magukat imájába. Protestánsok tértek meg hatására. Mindenki valamilyen emléket vagy ruhadarabot akart tőle. Az emberek erekjegyanánt már a kolostor köveit is kezdték elhordani. Rendjében ez nem csak áldással, hanem sok-sok gonddal is járt. Kolostorból kolostorba küldték, vagy vitték titokba. Osimo Minorita kolostorában érte utol a halál, miközben énekelt. Utolsó szavai ezek voltak, lelkem szeres, szeres. 1753-ban boldoggá, 1767. július 16-án szentté avatták. Életében nem a rendkívüliségek a legfontosabbak, hanem az, hogy milyen határtalanul szerette az Istent. És ezért voltak utolsó szavai, lelkem szeres, szeres, szeretnünk kell Istent, szeretnünk kell embertársainkat, és ebben iparkodjunk őt követni.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgató, sokan és sokfélét írtak, mondtak már a 2024-es Párizsi olimpiáról, annak furcsaságairól. Én is megalkottam a magam véleményét, melyet röviden úgy lehetne összegezni. Az üzleti érdek az olimpia szervezésének fő mozgatója, illetve a modernnek tartott woke ideológia, melynek elsődleges célja, hogy a meglévőt, az értéket rombolja, és beletörölje a lábát minden olyanba, ami egy konzervatív ember számára fontos. A dolgok sajátos természetéből adódik, hogy a paralimpia, vagyis a fogyatékkal élők sportversenye jóval kisebb figyelmet kap, holott tudjuk jól, hogy ezek a fogyatékkal élő emberek ugyanolyan, ha nem nagyobb erőfeszítéseket tesznek, és küzdenek azért, hogy dicsőséget hozzanak hazájukra. Ám nem meglepő, itt is történnek furcsa dolgok. Egy esetet emelnék ki. A spanyol Elena Congost Rio de Janeiro-ban paralimpiai bajnok lett 8 évvel ezelőtt a női maratonfutás T12-es kategóriájában. Azután történt egy kis kihagyás a pályafutásában. Az elmúlt években a család volt nála a főszereplő, és 4 gyermekes édesanyává vált. A látássérült sportoló úgy döntött, a párizsi paralimpiai játékokon ismét elindul. A 10 induló közül pedig a 3. helyen ért célba, a 2 marokkói riválisa mögött. Így úgy tűnt, bronzérmet vehet át. De csak úgy tűnt. A szervezők úgy döntöttek, hogy a spanyol paralimpikont utólag kizárják, amiért a cél előtt rövid időre elengedte az őt a segítőjével összekötő kötelet, azért, hogy segítsen a görcs miatt elesett kísérőjének. Ugyanis a szabályok szerint mind a 42.195 méteren fogni kellett volna a kötelet. Hiába tiltakoztak sokan az illetékeseknél a méltatlan, és merem állítani az olimpia szellemiségével sem egyező döntés ellen, elvették tőle az érmet. Mert egy magasabb rendű szabálynak, segítsünk embertársainkon, engedelmeskedett, ahelyett, hogy a sportág merev előírásait tartotta volna szem előtt. Kedves hallgató! A hosszúra nyúlt forró nyár hirtelen véget ért, és hidegebb, esős idő köszöntött ránk. Míg eddig az aszály okozta károk miatt aggódhattunk, most az özönvízszerű csapadék jelent gondot. Az ilyen hirtelen változás megviseli az embert. Az iskola év is már jócskán elkezdődött. Családunkban ez a tanév már egészen mást hoz. Igen komoly változást. Nemrég még karomban tartott gyermekem egyszer csak egyetemista lett, ráadásul egy távoli városban. Nem szégyellem bevallani, az öröm és a szívszorongató valóság kettőse van bennem. Nincs már, és valószínűleg többé sosem lesz, mindennapos találkozás, ölelés. Azzal is vigasztalhatnám magunkat, hogy ez az élet természetes rendje, hiszen mi is így jöttünk el a szülői háztól, mégis belém maradt tudat, hogy történik valami megváltoztathatatlan. De nem köthetjük gúzsba őket, mert mi is szárnyakat akartunk, és a boldogságuk a szabadságban is gyökerezik. Jó szívvel, és ehelyett sem először emlékezem vissza arra a napra, amikor 1994. szeptemberében, 30 évvel ezelőtt, kimondani is furcsa, az Egri Színház előtt leszálltam a buszról. Táskámat markolva elindultam albérletem felé. Valami különös volt akkor a levegőben, olyan energiát és felszabadultságot éreztem, ami szinte repített magával. A szülői ház hátterét, a biztos menedéket magam mögött tudva, kezdhettem meg egyre önállóbb életemet. Azóta is tudom és hiszem, hogy szükség van arra, hogy a gyermek, a fiatal ilyen értelemben is próbára tegye magát. Csak most nekünk nehéz, most nem mi repülünk, tőlünk repülnek. És az a dolgunk, mint szüleinké volt, mindig segíteni, támogatni, bíztatni és visszavárni.
Thank you.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallották.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2020. október 14-én elhangzott adás ismétlését hallják, melyben Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival Assisi Szent Ferenc életéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenekké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Mai adásunkban Szent Ferenc életének egyik kedves epizódjára fókuszálunk. A híres rendalapító legendájában olvashatunk a Szent és a gubbiói farkas találkozásáról. Nem tudom, találkoztatok-e már igazi farkassal, de a mesék és az olvasmányélmények, vagy a közmondások alapján mindnyájunknak van elképzelése a farkas természetéről. Milyennek ismeritek a farkast? Hogyan él a farkas a hagyományban?
Hát általában mindig gonosz képében van, és nagyon inkább, sokkal inkább magára gondol, mint másokra, és hát általában az ilyen történetekben ott egyedül van.
Találkoztatok már jófej farkassal?
Nagyon nem. Nem igazán.
Még az állatkertben is szerintem félünk tőle. Anna, kérlek, olvasd már fel a legendából, hogy milyen farkassal találkozott Szent Ferenc. Gubbio város határában.
Történt egy alkalommal, hogy Gubbio városának tartományában egy szörnyű farkas jelent meg, és halálos rettegésben tartotta a polgárokat. Csak felfegyverkezve mertek kimenni a város földjeire. A farkas megette a háziállatokat, megmarta az embereket, maguk a fegyverek sem árthattak fogai ellen. Végül alig mert valaki kimozdulni a városból.
No, hát azt gondolom, hogy látjuk, hogy a farkas az farkas, ugyanaz a vadállat tekint ránk Szent Ferenc legendájából, mint a piroska és a farkas meséből, vagy a kecskegidák. Ők is találkoztak ugye a mesében a farkassal, sőt, kismalacok is. Sőt, ha felidézzük az irodalmi olvasmányainkat, meg a kötelezők emlékét, akkor a Jókai kőszívű emberfiai című regényében is van egy ilyen híres farkas kaland. Talán a regény egyik legizgalmasabb része. No, a történet másik főszereplője Szent Ferenc. Ki volt ez a szent? Az egy híres szent. Biztos hallottatok már róla.
13. században élt, szerzetes volt, illetve ugye a nevéből adódóan szent, és ő volt az egyik első kolduló rend alapítója, illetve az evangéliumi szegénység hirdetője.
No, tudunk-e róla még valamit?
Ahogy megalapította a ferences rendet, úgy alapított utána iskolát is, és ő volt az első, aki felállította az első betlehemi jászolt. Halála előtt pedig az volt az érdekes, hogy megkapta Krisztus sebeit, stigmáit.
Igen, és Szent Ferencről még, ami pont itt a történethez kapcsolódik, hogy nem véletlenül, hogy Szent Ferenc találkozik egy farkassal, mert hogy a Szent Ferencről szóló történetekből, legendákból azt is tudjuk, hogy
különleges kapcsolata volt az állatokkal.
Például értett a nyelvükön, ugye? Egy egészen bensőséges kapcsolat fűzte a természethez.
Meg illetve, ahogy meg később a történetben is megtudjuk, hogy, hogy jó szívű is volt, mert ahelyett, hogy megbüntette volna a farkast, megbocsájtott neki.
Igen, igen, igen. Szent Ferencnek még az ilyen vadállatokat is sikerült megszelídítenie. No, mielőtt tovább lépnénk a legenda elemzésében, fontosnak tartom, hogy röviden ejtsünk pár szót ennek a középkori, magyar nyelvre is lefordított legendának az irodalom történeti jelentőségéről. Mert talán nem is gondolnátok, de az egyik legrégebbi magyar nyelvű nyelvemlékünk szövegét tartjuk a kezünkben. Az általunk is olvasott szöveget a legrégibb, teljesen magyar nyelvű könyv őrizte meg, ezt Jókai kódexként ismerjük. Ez egy kódex, tehát egy kézzel írott könyvről van szó, ami 1440 táján keletkezhetett. Az eredetileg latin nyelvű legenda fordítása azonban ettől korábban készült el, ugyan 1370 körül készülhetett, és csak jóval később másolták a kódex lapjai közé. Maga a kódex egyébként egészen picike, mindössze egy olyan 13x12 cm-es könyvecskéről van szó. És nem csak a gubbiói farkas történetét tartalmazza, hanem Szent Ferenc életének a legendáját, életének történetét. Mit gondoltok? Ugye ez egy középkorban készült könyv, egy kézzel írott könyv, még a könyvnyomtatás előttről. Kinek készülhetett a fordítás, kinek állíthatták össze ezt a legendát?
A rendnek az egyszerűbb tagjainak, például a Clarissa apácák számára, hogy ők is megértsék Szent Ferenc példaadó életének történetét.
Miből gondolhatjuk ezt? Az Eszter teljesen jól mondta. Ugye nyilván egy olyan réteg számára készült, akik olvasni tudtak, úgyhogy valószínűleg nem gondolkodunk rosszul, hogyha valami egyházhoz közel álló emberekben, egyháziakban gondolkodunk, de annyira azért nem voltak okosak, hogy tudnának latinul, úgyhogy ezért készült számukra ez a magyar nyelvű fordítás. Ez a kódex egyébként egy olyan nagy jelentőségű, hogy eredetileg a Magyar Nemzeti Múzeumban helyezték el a halotti beszédet is őrző prajkódex mellé. No, térjünk vissza a történethez. Kérlek, Klaudia, olvasd tovább a történetet, mi pedig a történet hallgatások közben figyeljük-e naív költészettel átszőtt szöveg szépségét, a népies ízű kerek történet magával ragadó erejét.
Az Úristen azonban meg akarta jelenteni a polgároknak Szent Ferenc szentségét, könyörületet ébresztett tehát az irgalmas lelkű férfiú szívében. A polgárok figyelmeztették Szent Ferencet, hogy ne menjen ki a mezőre, mert a farkas megöli. De Szent Ferenc hitt az Úr Jézusban, nem fegyverkezett fel, csak a Szent Keresztnek jegyével jegyezte meg magát, s minden bizodalmát Istenbe vetette. Künn a mezőn a szörnyű farkas feltáltotta száját. Szent Ferencnek szaladt, de ő feléje vetette a keresztjegyét, mire a vadállat megtorpant, s keményen kinyitott száját, berekeztette. Szent Ferenc beszélni kezdett. Jöjj ide, atyám fia farkas! Én Krisztusnak felőle parancsolok néked, hogy sem nekem, sem egyébnek valakinek ne árts. Mi csoda, a farkas legottan lehajtotta fejét, s levetette magát Szent Ferenc lábához. Farkasból lőn bárány. A szent most prédikált neki, atyám fia farkas, te sok kárt tettél ebben a tartományban. Irgalom nélkül megölted az élőket, mindenkit megmartál. Azért méltó vagy a halálra, miképpen a gonosz gyilkos. Zúgnak is ellened gonosz tetteid miatt, s ellenséged az egész város. De atyám fia farkas, én békességet akarok te közted és az emberek között. Úgyhogy az emberek tőled tovább meg ne sértessenek, s megbocsássák minden elmúlt vétkedet. És a farkas testének, farkának, füleinek és fejének hajtásában mutatja vala, hogy megfogadja mindazt, amit Szent Ferenc mond vala. És mond a Szent Ferenc, én fogadom neked, atyám fia farkas, hogy amíg élsz, elég eleséget adatok neked a városban, mert hiszen ami gonoszat tettél, azt éhséged miatt tetted. Viszont azonban, atyám fia farkas, fogadd meg te is én nekem, hogy soha többé sem embert nem sértesz, sem állatban nem teszel kárt. És a farkas fejet hajtott. Mikoron pedig Szent Ferenc kinyújtotta kezét fogadalomnak vételéért, a farkas felemelte jobb lábát, és beletette a Szent Ferenc kezébe. Azután úgy ballagott gazdája után, mint a szelíd bárány. Látva ezt a városbeliek igen csodálkoztak. Mindenki az utcára gyülekezett, s akkor Szent Ferenc csodálatos prédikáció tűn. Azért én, drága látosim, fejezte be beszédét. Forduljatok Istenhez, tegyetek töredelmet, s Isten megszabadít titeket a farkastól és a jövendő pokoltüzétől. Hallgassatok én, drága látosim, ez farkas, ki itt előttetek áll. Fogadá én nekem, és fogadásából hitet ada, ti véletek békességet tenni, és soha meg nem sértiteket valamiben, ha minden napon fogadtok néki adni elég eledelt. És az egész gyülekezet nagy üvöltéssel fogadta, hogy etetni fogja a farkast. A vadállat pedig fejének tartásával, testének, farkának és füleinek szép mutatásával jelentette, hogy megtartja fogadalmát, sőt a nép előtt is felemelte jobb lábát, s úgy adott hitet Szent Ferenc kezébe. És lőn nagy öröm Eugúbiába, mert ettől a naptól fogva a farkas és a nép megtartotta Szent Ferenctől szerzett békességét.
No, ennyi a történet, aminek igen kacifántos a címe, így szól, hogy az fordult farkasról, ki Bódog Ferencnek miatta fordul a nagy szölétségre. Na, hogyan tudnánk mai nyelvre lefordítani ezt a címet, úgyhogy mindenki számára érthető legyen? Mi ez a páli fordulat?
Vagyis változott.
Igen. És mivé változott?
Egy szelíd állattá.
Egy szelíd állattá, úgy van, ahogy a Klaudia mondja pontosan. Mesék, történetek szereplői, mint tudjuk, általában szimbolikus értelműek, túlmutatnak önmagukon, valami mögöttes jelentést hordoznak. A gonosz farkas nem csak egy ijesztő vadállat a történetben. Mit gondoltok, mit szimbolizálhat, mire utalhat a farkas történetben betöltött szerepe?
Egy rossz, például most vagyunk egy embert, hogy egy rossz emberből, hogy egy rossz ember is megjavulhat valakinek a hatására, és hogy meg, hogy mondjam, úgymond megreformálja a cselekedeteit, tehát hogy amit előző életében, tehát például, hogy rosszakat cselekedett, most helyette jókat fog a következő éveiben.
Igen, tehát az Eszter azt mondja, hogy ezért ugye a farkas személyben megjelenik az emberi gonoszság, a bűnös ember. Jelenthet-e még mást a farkas? Gondoljatok a farkas meg a város viszonyára. Hogy a farkason keresztül igazából kivel van rossz viszonyban ez a közösség? Hát talán azt gondolom, hogy a természettel. Hogy talán egyrészt, hogy ebben a történetben megjelenik a farkas és a város konfliktusa, a megromlott viszony, és hogy ez a rossz viszony megeleveníti az ember természetnek való kiszolgáltatottságát. Ugye a farkas a történetben is fenyegetés jelent az emberre. Megtámadja a vagyonát, a javait, és így megjelenik a történetben emberi létünk kiszolgáltatottsága. Az az élményünk, hogy a világ nem biztonságos hely számunkra. Mi az oka szerintetek annak, hogy a természet, a teremtett világ fenyegetővé vált az ember számára? Így volt ez a teremtés kezdetekor? Ilyen világot alkotott az Úr? Gondoljatok a teremtés történetre, a kezdetek kezdetére.
Akkor egyensúlyban volt a természet és az ember.
Ugye?
Most pedig inkább az ember van fölényben, és a természet van elnyomva.
Igen. No, ha figyelmesen olvasunk, akkor a sorok mögött észrevesszük, hogy a farkas bűne a gonoszsága mögött a megromlott emberi természet áll, mely elfordul Isten parancsától. Ugye az eredendő parancs az arra vonatkozott, hogy gondoskodjunk a teremtés javairól, gondoskodjunk a nekünk adott világról. Hogyha nem törődünk, nem gondoskodunk és őrködünk a természet javai felett, akkor bizony az lesz a következménye, mint a történetben, hogy elvesszük a farkas természetes életterét, és a farkas fenyegető veszélyt jelent már számunkra. A legendában azt látjuk, hogy egy merőben új gondolat jelenik meg. A farkas bűne az valójában a bűn társadalmi eredetének gondolatát hordozza. Az, hogy bár a farkas bűne az, hogy gonoszul felfalta a javakat, megtámadta az embereket, meg is ölte őket, de hogy az ő gonosz cselekedete mögött egy társadalmi defektus áll. Valami társadalmi, közösségi hiba. No, egyrészt, ahogy mondtuk, tehát szimbolizálja a történet a természet és az emberi közösség megromlott viszonyát. Másrészt, amint mondtátok, hogy a farkas alakjában megjelenik az emberi gonoszság, a bűnös ember, amely a közösséget fenyegeti. A bűn, amely elveszi a másik tulajdonát, az agresszió, a hatalmaskodás, a hatalommal, az erővel való visszaélés, a bántalmazás, a gyilkosság, ugye ezek mögött mind felismerjük a farkas alakját. Na most nézzük meg a történet másik főszereplőjét, vizsgáljuk meg Szent Ferencet. Ha ti lennétek ennek a városnak az előjárói, akkor hogyan oldanátok meg ezt a farkas problémát? Hogyan védekeznétek a vadállat ellen?
Én először biztos nem erőszakkal próbálkoznék, mert szerintem a szavak többet érnek, mint az, hogy mondjuk erőszakkal bármit is megoldjunk. Szóval először is biztos nem ölném meg a farkast, biztos nem száműzném, vagy nem is tudom, hanem próbálnék mögé látni a dolgoknak, hogy ugyan miért tehette azt, amit.
Anna, te mit tennél? Figyelj, rád van bízva egy egész közösség. Ez már itt hónapok óta ez a farkas rájár az állatokra, elviszi a báránykákat. Ja. Gyerekeket nem lehet szabadon engedni, hogy játszanak.
Valami kompromisszumot lehet kötni a állattal, meg ugyebár erőszakkal nem lehet megoldani semmit. És így, mint ahogy a szövegben is van, ki lehetne egyezni szerintem farkassal.
Látom, Anna is nagyon szereti a farkasokat. Klaudia?
Én egyetértek velük, mert hogyha erőszakot alkalmaznánk, például bántanánk a farkast, akkor az még nagyobb ellenségeskedés szítene a természet is az emberek között.
Ahogy a történetet olvassuk, ugye az elején ott van, hogy a városlakók is mit csinálnak, hát felfegyverkeznek, ugye, a farkas ellen. No, látjuk, hogy Szent Ferenc, ő is valószínűleg szerette az állatokat, meg ezt a farkast is talán, és nem így cselekedett. Szent Ferencnek is van egy fegyvere, de milyen fegyvere ez? Emlékeztek a történetből, hogy ő nem kardot visz magával?
Keresztet.
Hanem a keresztet, vagy legalábbis a kereszt jelét, ugye? No, aztán mit csinál még Szent Ferenc? Ugye azt mondja a történet, hogy nyilván a kereszt jelével megszelídíti a farkast, de aztán azért jól leszídja, és szembesíti a tettével. Ugye azt mondja neki, hogy méltó vagy a halálra, miképpen a gonosz gyilkos. Nem mentegeti a farkas, ugye nem vigasztalja azzal, hogy nem baj, nem tehetsz róla, te szegény éhes farkas, te csak éhes voltál, hanem szembesíti gonosz tettével. Végül is mi Szent Ferencnek a célja, amit ebből az egész történetből ki akar hozni? Ugye van egy konfliktus, egy vadállat és egy város között. Patthelyzet alakul ki, nem jutnak előre.
Hát, hogy békességet akar, azt akarja, hogy mindkét félnek jó legyen.
Igen, igen, nagyon jól mondja Eszter, az a történetben szövegszerűen is így van benne, hogy Szent Ferenc valójában békességet akar. És mi lesz a békesség záloga? Mi lesz az, amit a békesség érdekében meg kell tenniük? Ugye az egyiket mondtuk, hogy a farkasnak szembesülnie kell az ő gonosz cselekedetével.
És akkor cserébe az emberek megbocsátanak neki.
Igen, tehát egy nagyon fontos eleme a történetnek a megbocsátás, hogy az embereknek el kell engednie minden sérelmüket, a farkas pedig még azért tesz valamit.
Felhagy gonoszságaival.
Pontosan, ígéretet tesz arra, hogy ő ezentúl már jól fog viselkedni. Ha végig gondoljátok, akkor a farkas kicsit a gyónás elemein megy végig. Ugye, hogy felismeri, elismeri, bevallja a bűneit, talán még bánatot is érez, bár ez nincs benne a történetben, hogy zokogna a bűnbánat miatt a farkas. Megvan benne a megbocsátás, ugye, és az ígéret, az erős fogadalom, hogy ezen túl ő már jót fog cselekedni. No, tehát Szent Ferenc nem megbünteti a farkast, ahogy ti is mondtátok, hogy ti se büntetnétek meg, nem is zavarja el, nem is kergeti el, nem is zárja el, pedig azért ez egy logikus lépés lenne, hanem gyökeresül orvosolja a bajt, egyenesen a bűn forrását, a társadalmi eredetét próbálja meg orvosolni. A történet hallgatólagosan így aztán az anyagi javak megosztására buzdít. A javak megosztására a társadalom kivetettjeivel, és talán hozzátehetjük, hogy felszólít minket a teremtett világ megóvására is. Számomra még érdekes tanulság a történetben, hogy a farkas és a farkas által képviselt teremtett világ, a természeti környezet nem a vidékkel, nem a faluval, nem egy természetes közeggel kerül konfliktusba, hanem a várossal, Gubbió városával, a polgárokkal. A polgárok azok, akik fegyverrel mennek a farkas ellen. Bizonyára érezzük ennek a képnek az erejét napjainkban is. Olyan összebékíthető a milliós metropolisz és a természeti környezet? Vajon fenntartható az urbánus életvitelünk, fogyasztói társadalmunk a természeti környezet súlyos károsítása nélkül? Szent Ferenc nem egyszerűen megoldott ebben a történetben egy ökológiai problémát, hanem helyreállította a teremtett világ rendjét. Ugye, ahogy láttuk, egy paradicsomi kép tárul aztán a szemünk elő. Azt mondja a történet, hogy a farkas felemelte jobb lábát, és beletette a Szent Ferenc kezébe, aztán úgy ballagott gazdája után, mint a szelíd bárány. Látva ezt a városbeliek, igen csodálkoztak. Ugye az ellenségből az emberek ellenségei voltak az embereknek, Szent Ferenc barátot csinál, sőt ez a gazdája, ez azt gondolom, hogy több ennél. A gazda az gondját viseli a teremtett világnak, gondját viseli az állatoknak. Itt Gubbióban egy valóságos csoda történt. Ugye erről szól a történet is, hogy csodálkoztak az emberek, nem akartak hinni a szemüknek. Szinte egy eszkatológikus kép tárul a szemünk elé a végidőkről. Izaiás proféta a messiás eljöveteléről szóló proféciájában beszél hasonló jövőről. Azt mondja, hogy akkor majd együtt lakik a farkas a bárányal, és a párduc együtt tanyázik a gödőjében. Együtt legelészik majd a borjó és az oroszlán, egy kisgyermek is elterelgetheti őket. azt gondolom, hogy mi más ez, mint az eljövendő üdvösség képe. A megbocsátás, gonoszságaink elhagyása, a társadalmi igazságtalanságok megszüntetése, a teremtett világ gondos védelme elhozza számunkra az öröm korszakát. Így volt ez Gubbió városában is. A történet beszámol erről az örömről is. Azt mondják, hogy és lőn nagy öröm Gubbió városában, mert ettől a naptól fogva a farkas és a nép megtartotta a Szent Ferenctől szerzett békességet. Szent Ferenc rendületlenül hitt a természet szépségében, tökéletességében, számára a teremtett világ Isten nagyszerűségének jelképévé vált. Ezzel Ferenc, megelőzve korát, túllépett a középkori síralomvölgy elképzelésen. A föld Isten teremtő kezének nyomait viseli magán, és ez a csodálatra és Isten iránti alázatra késztet minket is. Megköszönve a hallgatók figyelmét, Ferenc pápa gondolatával búcsúzunk.
Szent Ferenc zarándok volt, aki egyszerűen és csodálatos összhangban élt Istennel, másokkal, a természettel és önmagával, ezért feladatának érezte, hogy mindennek gondját viselje, ami csak létezik. A természetet olyan ragyogó könyvnek tartotta, amelyen keresztül az Atya beszél hozzánk, az ő szépségéből és jóságából tükröz vissza nekünk valamit.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Sentire come nel mio cuore ora umilmente sta nascendo amore dolce capire
kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Most elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perckor megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.